Tisztelt elnökség, kedves hallgatóim! A címet önkényesen módosítottam, hiszen a Kálvin szociáletikai gondolkodásának kifejtése egy előadás keretében, mint egy 40 percben nem lehetséges, így a következő címet adtam mai előadásomnak, mert a szegény nem fogy el a földről, Kálvin társadalmi etikájának kialakulása és gyakorlati megvalósulása. Néhány bevezető gondolat. Mert a szegény nem fogy el a földről. Kálvin a szegénységről és a szegénység kezeléséről való felfogását általában a szociális helyzetről való teológiai reflexióit leginkább a deuteronómiumi prédikációkban látjuk leginkább. Nem mint a Kálvin egyéb műveiben, az institúcióban vagy más bibliai helyek magyarázatában, traktátusaiban vagy levelezésben ne kerülne látószögébe a szociális kérdés. Nem, sőt, inkább át is átszövi az egész kálvini életművet a hit konzekvenciájaként megélt felelősség követelménye az élet valamennyi területén. Mégis a deuteronómiai prédikációkra és általában az igehirdető Kálvinra való figyelés tárja szemünk elé a reformátor szociáletikájának a forrásvidékét és sajátos módszerét, nevezetesen az ige hirdetését és az élet Isten igének való megfeleltetését. Ezt az összefüggést, és bátran nevezhetjük szociáletikai programot, bár ő nem írt rendszerbe foglalt szociáletikát, leginkább két idézet, két kálvini vallomás bizonyítja. Az első az ő működésének kezdeteiről származik, 1537-ből, a másik halálos ágyán hangzott el. 1537-ben egy a Városi Tanácsnak címzett beadványban így fogalmaz, idézem: a magunk részéről nem úgy tekintjük tisztségünket, mint amely oly módon lenne behatárolva, hogy amikor a prédikáció véget ér, feladatunk elvégzett lenne. Idézet bezárva. Halálos ágyán pedig így értékelte Genf működésének kezdetét is, az ő szolgálatát. Idézet: amikor ebbe a gyülekezetbe jöttem, gyakorlatilag semmi nem volt. Prédikáltak, és ez volt minden. Reformációról még szó sem volt. Eddig az idézet. Szó nincs arról, hogy Kálvin lebecsülte volna elődeinek, kortársainak, Farelnek és Virének erőfeszítéseit, vagy azt a feladatot, amire ő maga is vállalkozott, nevezetesen a prédikálás és a liturgia megelevenítését, a sákramentumokkal való élés méltóságának a helyreállítását. Sőt, még arról sincs itt szó, hogy a prédikáláson túl, vagy e helyett, vagy e mellett, valami egészen speciális területen keresné a társadalmi szerepvállalás vagy a politikai élet befolyásolásának lehetőségét a maga számára, a lelkisztársai számára, vagy az egyház számára. Ellenkezőleg, mindkét vallomás arra utal, és a kálvini életmű egészét szem előtt tartva ezt bátran mondhatjuk, hogy számára az igehirdetés és a közélet, a teológia és a társadalmi kérdések, a gyülekezet rendje és a város jóléte a legszorosabban és a legszervesebben összetartoznak, és hogy az Isten igéről szóló bizonyságtétel embrionális állapotban marad, ha az csak az egyház szűk körére vonatkozik. Ez a bizonyságtétel, vagyis az igéről való bizonyságtétel konkrét eseményé kell, hogy váljon, miközben át kell hatni az egész emberi életet, előbb az erkölcsi ítéletalkotás szintjén, majd a hívő ember privát életében, az egyéni cselekvések szintjén, majd ezt követően az ember közösségi életének összefüggéseiben. Már az első megközelítésben is nyilvánvaló, hogy Kálvin társadalom etikájának a forrása nem a természetjog spekulatív filozófiája. Ő nem a középkor hatalmas teológiai építményének újra és újra visszatérő alapmotívumaira, az arisztotelészi gondolkodásra építi fel szociális tanítását. Ő az életet szeretné megfeleltetni Isten igéjének, Isten itt és most aktuális akaratának. És bár a rendelkezésre álló időkeret és az előadás behatárolt terjedelme nem teszi lehetővé, Kálvin szociáletikájának teljes mélységét és szélességét feltárjuk, ez egy önmagában álló kutatás témája lehetne, néhány összefüggés felmutatására vállalkozom, ezek Kálvin etikájának kialakulása és annak előfeltételei, Kálvin etikájának módszere és funkciója, valamint egy példán szeretném szemléltetni a gyakorlati megvalósulást. Lássuk a második fejezetet, illetve az első kérdéskört bevezetés után, Kálvin társadalom etikájának kialakulása és előfeltételei. És itt három dologról szeretnék beszélni: a társadalmi helyzetről, a teológiai előzmények és felismerésekről, valamint a személyes tapasztalatokról, a biográfiai tényezőkről. A társadalmi helyzet. Calvin szocialetikája és Genf, mint városállam sajátos társadalmi és gazdasági élete kölcsönösen feltételezték és határozták meg egymást. Korábban a kontinens két legfőbb kereskedelmi útvonala keresztezte egymást itt, a város a régió legjelentősebb tranzit és vásárcentrumává nőtte ki magát. Ebből a Savoyai hercegség, a katolikus egyház és a polgárság egyaránt hasznot akart húzni. A 15. század viszont hanyatláshoz vezetett, miután 11. Lajos gazdaságpolitikájának köszönhetően és a kereskedelmi hajózás útvonalának változása következtében a kontinens kereskedelmi tengelye nyugatabbra tolódott. És ez azt jelentette, hogy Genf rövid időn belül, néhány évtizeden belül a jelentéktelenség fele süllyedett vissza. 1534-ben, miután a városi polgárság és a herceg híveivel együtt elhagyta a várost azért, mert a polgárság jutott hatalomra a város vezetésében, a katolikus püspöki udvarhoz és a hercegséghez hű meghatározó gazdasági rétegek, kereskedők, kézművesek szintén elhagyták a várost. A visszamaradt kis létszámú kereskedő réteg nem jelentett szervezett erőt. Ez súlyos gazdasági krízishez vezetett. Ehelyett viszont megnövekedett a vallási menekültek száma, mely újabb gazdasági tehertételt jelentett a városra nézve. Most ebben a krízishelyzetben érkezett Calvin Genfbe. A régi helyett egy új meghatározó gazdasági réteg megteremtése vált szükségszerűvé, és ebben Calvin a menekültekre épp úgy számított, mint az őshonos lakosságra. Persze nem egyedül, hanem lelkisztársaival együtt. Az emigránsok korábbi hazájukból gyakran magasabb technikai és gazdasági előképzettséget hoztak magukkal, és ha a korábbi életvitelüket kívánták folytatni, akkor megfeszített munkavégzésre kényszerültek. Aki Calvin idején Genfbe kívánt letelepedni, az nem véletlenül tette ezt. Az evangéliumi hit szabad gyakorlása és a polgárok elnyerése vonzerőt jelentett, még akkor is, hogyha a gazdasági helyzet nehéz volt. Viszont aki letelepedett, attól külső és belső veszedelem állt a fenyegetett Genf, személyes elkötelezettséget várt a város védelme és a város gazdasági jóléte érdekében. A régi privilégiumok szükségszerűen kerültek leépítésre, a kényszerű produktív munka, az aktív életvitel hamarosabb újabb gazdasági fellendüléshez vezetett. Ennek a folyamatnak a szabályozása Calvinra és lelkisztársaira, illetve a városi tanácsra várt, és ez valóban egy olyan helyzetet teremtett, ahol Calvin kénytelen volt a bibliai igazságokat újrafogalmazni, a helyzetet teológiailag, etikailag reflektálni. Ezért kikerülhetetlen volt az olyan kérdésekkel való foglalkozás, mint munka és hivatás, kereskedelem, kamat és hitel, szegénység és szociális gondoskodás. Calvin etikája tehát a szituáció által meghatározott etika, de célja nem a gazdasági társadalmi rendnek a legitimálása, hanem az isteni parancs itt és most aktuális érvényének a megtalálása. Ilyen értelemben Calvin valóban hatást gyakorolt kora gazdaság és társadalmi, illetve politikai viszonyaira, és fordítva, a kontextus arra kényszerítette őt, hogy megtalálja azt a teológiai módszert, amely egyszerre ad releváns választ az adott kérdésekre, de ugyanakkor szakít a középkori egyház kazuisztikus törvényértelmezésével, vagy a spiritisták és a rajongók befele forduló individualista hídgyakorlatával. Az elemzők szerint Calvin három területen hozott igazi változást, a pénz, a hatalom és a szexualitás megítélése terén. Lássuk a teológiai előzményeket és alapfelismeréseket. Calvin nem titkoltan Luther és Zwingli, vagyis a reformátorok első nemzedékének nyomdokain jár. Mondhatnánk, hogy a teológiai alapok szociáletikája számára már adottak azzal, hogy az ő fellépése idején már megszűnt vagy megszűnőbe volt a szent és a profán elválasztása. Ez például a munka megítélése kapcsán jól szemlélhető. Míg a középkori teológia közelebbről a skolasztika, ugyanis a vita activa és a vita contemplativa összefüggésében ítélte meg a munkát, a Lukács 10.42 alapján a vita contemplativa javára döntött el a kérdést, addig Luther a hivatás fogalmát kiterjeszti minden emberi munkára és minden emberi tevékenységre. Ezzel megszünteti minden minőségi különbségtételt a munka tekintetében. 1522-től Luther a hivatás fogalmát már nem az elhívás kizárólagos értelmében használja, hanem minden hivatalra, tisztségre és megbízásra vonatkoztatja. Calvin osztja az előtte járó reformátori nemzedék nézeteit, és a világi hivatásgyakorlás felértékelése, és általában a világ és szerzetesi morál a kettős erkölcs közötti különbség feloldását követeli. Ami Calvinnál elvetésre kerül, az Isten tiszteleti életre nézve és azon kívül. Az nem más, mint a belső és a külső, a lelki és a világi, a szakrális és a profán, a test és a lélek elválasztása. Az a dualizmus, amely az európai társadalmak újkori történetét napjainkig meghatározta, nála tudatosan kerül feloldásra a Regnum Christi, a Krisztus királyi uralma alatt. Ezen túlmenően viszont érdemes figyelni azokra az alapvető teológiai felismerésekre, amelyek fundamentumát képezik ennek az etikának. És most szándékosan nem azokat fogom itt említeni, amelyek a megadott tanulmányban, illetve címben a Calvin időszerűsége kötetben vannak leírva. Calvin számára az erkölcsi felelősség alapja az Isten gondviselése. Jól lehet, nem vitatja el, hogy a vallás magva, még ha a bűn által megrontva is, a természetes emberben is fellelhető, aki ennek alapján különbséget tesz a jó és a rossz között. Mégis abban látja különbséget a hívő és a hitetlen ember között, hogy az előbbi az isteni hatalom jelenlétét nem csak a világ teremtésében, hanem az institúció szavával élve a világ állandó fennmaradásában szemléli. A teremtés hit nem csak a kezdetekre tekint, hanem az Isten világról gondoskodó munkájára is, vagyis a világ nem véletlen folytán állt elő, és az Isten folyamatos védelme, gondoskodása, fenntartó munkája megőrzi a világot az abszurditástól, a spontaneitástól, az értelmetlenségtől és a fatalizmustól. Egy szóval mindattól, aminek az ember a szenvedés és halál által behatárolt életében amúgy ki van szolgáltatva. Úgy tűnik, az élet körülményei ellentmondanak a gondviselés hitének, de a hit így módon próbára téve Isten igazságosságára tekint. Tudjuk, hogy Isten igazságosan cselekszik, még ha annak indítéka és kimenetele rejtve is marad szemeink előtt. Nos, az Isten igazságosságára és gondviselésére irányuló bizalom Calvin számára az etikai felelősség alapja. Idézem, Isten örök rendelései a legkevésbé sem akadályoznak minket abban, hogy az ő akarata alatt gondot ne viseljünk magunkról, és minden mi dolgainkat el ne intézzük. Ugyanis ki életünknek bizonyos határt szabott, az életünkre való gondviselést is vállainkra helyezte, eszközökkel és támasztékokkal is ellátott annak fenntartására, adott értelmet a jövendő veszedelmek eleve való meggondolására. Eddig az idézet. Calvin itt elsősorban, mint látjuk, az értelemre appellál, a gondolkodó és a cselekvő ember pedig Isten eszköze lesz a világ fenntartásában és megőrzésében. A gondviselés azért lehetett Calvin számára az etika alapja, mert az emberi élet felett Isten ígérete áll, a római levél szavaival élve, akit Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez az ígéret olyan reménységgel kell, hogy eltöltse az embert, amely nem csak egyszerű pozitív életérzés az ember körülményének változásaival szemben, hanem bizonyosság. Bizonyosság arra nézve, hogy Isten nem hagyja elveszni teremtményeit, választottait. Ezzel a bizonyossággal felvértezve az ember teljes értelmével és akaratával, de felelős módon törekszik válaszolni Isten megszólító kegyelmére, és teljes erejéből igyekszik megfelelni Isten akaratának. Az etika alapja tehát a gondviselés pedig garancia arra nézve, Erich Fuchs megállapítása szerint, hogy az emberi élet továbbra is Isten ígérete alatt áll. A következő ilyen momentum a gondviselés után Calvin írás és törvényértelmezése. Számára a törvény nem absztrakt parancsolatok halmaza, ezek betartásába ugyanis belebukhat az ember. Az egész írás szem előtt tartva különbséget tesz, de nem elválaszt. Különbséget tesz Isten akarata és a törvény konkrét történelmi formája között. Isten akarata három területen nyilvánul meg az ember számára. Az Isten tiszteleten, a társadalmi politikai életben és az együttélés alapvető minimális etikai követelményeiben. Az erkölcsi törvény, ahogy az institúcióban is nevezi, két részből áll. Az egyik azt parancsolja, hogy Istent tiszta hittel és kegyességgel szeressük, a másik pedig azt, hogy az emberekhez szeretettel viszonyuljunk. Az Izraelnek adott konkrét vallás és politikai törvények nem másak, mint Isten akaratának egy bizonyos történelmi helyzetben, konkrét szituációban való megnyilvánulása, vagyis az isteni igazságosság igényének megfogalmazása, transponálása egy-egy adott helyzetre. A szertartási törvények nevelőeszközök voltak a korabeli zsidóság számára, hogy bölcsességben és istenfélelemben maradjanak, a törvénykezési rész a kormányzatnak adatott, hogy a méltányosság és az igazságosság érvényesítése mellett a külső rendet fenntartsa. Calvin szerint más nép és más nemzet a maga körülményei között szintén hozott hasonló törvényeket, ha más formában is, amelyek segítségével a maga közösségi életét szabályozta. Az egyes rendelkezések tehát az Isten akaratának és igazságosságának követelményei vagy a követelménye konkrét formái, ezért jelentőségük sokkal inkább metodológiai, sem mint tartalmi. Még nyilvánvalóbb lesz ennek a disztinkciónak a jelentősége, ha figyelembe vesszük, hogy Calvin a törvényt a szövetségbe ágyazva szemléli. A törvény Isten jó ajándék az ember számára, amely által segítséget nyújt a választottaknak, hogy megmaradjanak a kiválasztás kegyelmi állapotában és a megszentelt életben. Wilhelm Niesel találó megfogalmazása szerint a törvényben a Szentháromság Isten önmagát ajándékozza az embernek. Isten a törvényben szembe jön az emberrel, Istenné lesz az ember számára. De ez csak a Szentlélek által érhető meg. A lélek nélkül a törvény valóban csak absztrakt előírások gyűjteménye, amelyek betartása emberileg lehetetlen. Korábbi és legújabb kori elemzők egybehangzó megállapítása szerint Calvin teológiájának átfogó tengelye, illetve központi mondani valója az a felismerés, hogy minden emberi teremtménynek minden pillanatban az élő Istennel van dolga. De az ember az Isten fenségét saját képessége szerint meg nem ismerheti. Ezért Isten természetéhez hozzátartozik, hogy ő alkalmazkodik az ember felfogó képességéhez. Istennek ez az akkomodációja vagy transfigurációja az üttörténet lényege. A szövetségben, a törvényben, a kijelentésben, az inkarnációban, a hirdetett igében Isten emberrel való története kezdődik el, illetve folytatódik. Ezáltal nyilvánvaló lesz, Isten nem önmagáért való Isten, hanem az emberhez aláhajló Isten, aki nem abszolút transzcendenciájából állít életszerűtlen követelményeket az ember elé, hanem ő maga keresi meg az embert egy meghatározott helyzetben, és azt mondja neki, rólad van szó. A Calvin igehirdetésének és teológiának etosza tehát nem egy rigorózus, szín és öröm nélküli élet vagy törvénynek való privát, görcsös engedelmesség, hanem állandó tanulási folyamat a Szentírás iskolájában, ahol maga az Úr vezeti az embert. Calvin szocialetikájának hátterében tulajdonképpen a deuteronómiai teológia alapintenciója fedezhető fel. Eszerint Isten kiválasztott cselekedete következménye jár az ember erkölcsi magatartására és a nép életrendjére nézve. De nem csak a Mózes 5. könyvéhez írt igemagyarázataiban és prédikációiban, hanem más írásaiban és egész etikai szemléletében visszaköszön az a mély bibliai felismerés, hogy a törvény imperatívuszát megelőzi a kiválasztás kegyelmének indikatívusza. A deuteronómiai törvény intő beszéd azokhoz, akik már megkapták az üdvösség ígéretét, csak úgy, mint az új szövetség paraklézise. Nem véletlen, hogy Calvin párhuzamosan prédikált a deuteronómiumról és a pásztori levelekről, ugyanis a két paraklézis és egyben a két szövetség közötti összekötő híd a kiválasztás, az összekötő kapocs pedig maga Krisztus. Így az üdvtörténet nevelő történeté válik, amely az egész egyházat, az egész emberi életet áthatja. Lássuk, hogy milyen biográfiai feltételek vagy személyes tapasztalatok vezettek Calvin szocialetikájának kialakításához. Megítélésem szerint Calvin intellektusa és tanulmányai, a kor társadalmi változásait éberen figyelő személyes tapasztalatai, nem utolsó sorban habitusa, figyelmen kívül nem hagyható jelentőséggel bírnak az ő etikai következtetései és azok hatásai számára. Köztudott, hogy Calvin nem kimondottan teológusnak, még kevésbé szocialetikusnak készült, nem is ennek szánták őt. De humanista képzettsége és műveltsége csak úgy, mint jogi ismeretei tették őt, kortársainál összehasonlíthatatlanul jobb érvelőkészséggel megáldott teológussá. Már az 1532-ben megjelenő tudományos közlemény igényével megírt Szennek a kommentárjában, a deklemenciában bizonyítja, hogy rendelkezik azzal az eszköztárral és készséggel, amelyek egy szöveg elemzéséhez, tartalmi mondani valójának kifejtéséhez és nem utolsó sorban interpretálásához elengedhetetlenül szükségesek. A bibliai szövegek magyarázatánál és az eredeti tartalom kifejtésénél válik ez az ő hasznára. Bár zárójelben jegyzem meg, hogy a Szeneca kommentárban vélik felfedezni egyes elemzők a társadalom etikai kérdéseknek az első megnyilvánulásait is. Genfből való kényszerű távozása után a strasbourgi tapasztalatok is szintén inspiráló módon hatottak szociáletikájára. A szegénygondozás, a női diakonátus felállítása, a menekültügy kezelése, és általában a felső Rajna menti városállamok tapasztalatainak, szociális küzdelmeinek fegfigyelése, erőfeszítéseinek elemzése arra vezette őt, hogy később átfogó módon lásson hozzá a szociális kérdés elméleti és gyakorlati struktúráinak kialakításához. Végül, de nem utolsó sorban az a tény, hogy Calvin csupán halála előtt 5 évvel, 1559-ben kapja meg az idegeneknek kijáró polgárjogot, a burzsoá státuszt, vagyis korábban nem rendelkezett közhivatallal, nem szavazhatott, és amire Alice de Herron professzor is utalt, egyáltalán nem volt olyan hatalma, mint ahogy azt neki tulajdonítják. Most ez a tény is bizonyítja, hogy ő a teológiai és etikai nézeteinek érvényesítéséhez semmi más eszközt nem használt, és nem is használhatott, mint az igehirdetést és a konzisztóriumot, de hozzá kell tennünk, hogy az utóbbinak, a konzisztóriumnak a függetlenségért, autonómiáért folytatott harca igazán áttörést nem hozott. Bár kora gyermeke volt, a kor szellemi áramlataitól, például a humanistáktól való elhatárolódása is nyilvánvaló. Calvin szemben a humanistákkal tudta, hogy az a folyamat, amit reformációnak nevezünk, az nem elégszi meg a hit és az ismeret bensőséges megújításával, elmélyítésével, hanem az emberi viszonyok átstruktúrálását eredményezi. Továbbá még az a felismerés is megkülönböztette Calvint a humanistákkal szemben, hogy az evangélium terjedése elkerülhetetlenül jár együtt az emberi társadalom változásaival, botránkozásokkal, nyugtalanságot szülve. Intett attól, hogy egy állítólagos sértetlen külső rend vagy béke érdekében az evangélium ilyen irányú hatását az ember megpróbálja kikerülni vagy kivédeni. És bár elvetette az erőszak alkalmazását, és elutasította azt a vádat, hogy ő maga fennforgató lenne, az evangélium által formált és megvalósuló, tulajdonképpen feltartózhatatlan rendet, új rendet óhajtott az egyházban, az államban és a társadalomban. Nem a minden áron való változtatás volt az életeleme, hanem az evangéliumi ismeret felől értelmezett és megteremtendő rend érvényre juttatása. Ha kellett, akkor ennek személyes vitában, konfliktusok felvállalásában is nyomatékot adott. Az a Calvin, aki még Genfbe érkezése előtt vagy körül úgy ismerte magát, mint aki félszeg, aki bátortalan, aki kerülje a konfliktusokat, és a legszívesebben menekülne a megbizatás elől, mint Jónás az Úr elől. De rá kellett döbbennie, hogy az igazságért való kiállás az nem a saját harca, hanem az evangélium igazságért való kiállás, mely igazság érvényesítése következményekkel jár az egyén teljes életére, az egyházra, a poliszra, a társadalomra, a teológia tanítása, a hitvallásra, a kerességre, az úrvacsorára, tehát a teljes életre nézve. Ennyit a kialakulás előfeltételéről és alapfelismerésekről. Most következnek Calvin szociáletikájának módszere és funkciója, ennek a módszernek a bemutatása és a funkciónak az összefoglalása. Calvin felfogása és megnyilvánulása kor a gazdaság és szociális kérdéseiről mélyen teológiájába gyökerezik. Szociáletikájának módszerét, ugyanakkor időtálló relevanciáját André Bielé tárta fel, kimutatva, hogy Calvin társadalmi, politikai és gazdasági problémákra ajánlott megoldásai mögött vallási motivációk állnak. Szerinte Calvin azért lehetett úttörő, és ma is azért aktuális, mert az egyház szociális tanításának feltárása terén etikai mondanivalójának érvelése és kifejtése két pilléren áll. Ez a két pillér egyfelől a bibliai kijelentés szigorú ismerete, másfelől pedig a társadalmi-gazdasági folyamatoknak a mélyreható elemzése. És az a mód, ahogyan Calvin igyekszik egy adott helyzetre nézve kibontani az írás aktuális üzenetét, példa lehet minden időben a teológia és a keresztény etika számára, a teológia és a világ közötti kapcsolat helyreállítására, mivel egyszerre figyel a Biblia belső dinamikájára és a kor társadalmi-gazdasági változásaira. Calvin etikája 4 markáns alapvonás mutat fel Bielé szerint. Ezek a következők. Krisztuscentrikus és pneumatológikus ez az etika, mely mélyen Calvin teológiába gyökerezik, és teljes mértékben az evangéliumi hit középpontjától, Krisztustól függ. Másodszor a bibliai kijelentés beható és pontos ismeretéről ad számot ez az etika. Harmadszor tudományos módszere elemzi a társadalmi és gazdasági adottságokat. Negyedszer rendkívüli történelmi hatását azáltal éri el, hogy nem áll meg az elemzésnél, az eszmélkedésnél, hanem olyan cselekvést követel, amely megfelel a kijelentés érvényének, a környezethez való alkalmazkodás és az ige iránti hűség dinamikájának. Mintegy 20 évvel Bihéli megállapításai szerint Ludi Schulze Calvin szocialetikájának további dimenzióira hívja fel a figyelmet. Ő nem annyira a genfi szocialetikai struktúráját kívánja elemezni, nem is a történelmi hatást követi nyomon, hanem azt mutatja ki, hogy a reformátor Genfben egy olyan personál és felelősség etikát tesz lehetővé szociális környezetben, amelynek alapja a bűnbocsánat megtapasztalása és a megbékélésnek a valósága. De ez a valóság, ez a folyamat nem mentes a környezettel való konfrontációktól sem, nem volt mentes akkor Genfben sem, és ma sem az. Egy ilyen módon megélt személyes felelősség békét teremthet, Isten gyermekének békességét, a politika, a gazdaság és a szociális környezetben egyaránt, és ez a világjavát szolgálja. Tény, hogy Calvin immár a város egyik lelkipásztoraként törekedett az írás új, olyan etikai tanítást feltáró hermeneutikájának kidolgozására, amely a leghatározottabban utasította el az élet és a cselekedetek Bibliának való formális biblicista megfeleltetésének a gyakorlatát. Szerinte nem lehet az Ó vagy az Új Szövetség cselekvési mintáid direkt módon, formális módon a jelenre áthozni. Ehelyett meg kell vizsgálni a Biblia erkölcsi útmutatásának tartalmát, akkori tartalmát, és azt a megváltozott társadalmi politikai helyzetben lehetőleg a megfelelő módon alkalmazni. És ehhez jön jó ez a kettős módszer. Egyrészt a Biblia nagyon mély ismerete, másrészt a kor jelenségének a figyelése. A döntő, hogy minden etikai kérdés esetén az isteni parancs tulajdonképpeni radikális értelmére kérdezzünk rá, cselekedeteinket pedig ehhez igazítsuk. Ez felszabadító, sőt lelki gondozói szempontból segítő megoldás volt. De ez szükségszerűen vezetett a kor morális rendjével való konfrontálódáshoz. Ezt a morális rendet ugyanis kazuisztikus szabályozások tömkelege jellemezte, mely állítólag az isteni jogrend fenntartását szolgálta, de valójában a társadalmi élet terén szült újabb és újabb igazságtalanságokat. Például lehet említeni mondjuk a kamatszedési tilalom megkerülését. Calvin érvelése ez ellen így szólt. Ha az ember az isteni parancsokat és szabályokat arra használja, hogy levédje magát az Isten igényével szemben, formálisan engedelmeskedik ugyan, de ez az engedelmesség valójában nem más, mint hitetlenségből fakadó engedetlenség. Calvin módszer által végleg szakított a középkori egyház szociális tanításával, és azzal a szövevényes gyakorlattal, amely az egyre komplexebb társadalmi-gazdasági helyzetre egyre átláthatatlanabb előírásokat, törvény alóli felmentéseket, megkötéseket és kivételeket adott. Ezt elemzői Hans Helmut Esser és Herbert Lüthi úgy nevezi ezt a szakítást, hogy a tisztesség és az intellektuális számadás aktusa. Különösen az igehirdetései, visszatérve az igehirdető Calvinhoz, különösen az igehirdetések szemléltetik az etikai üzenet kifejtésének hármas logikai menetét. Ige, teológia, szituáció. Tehát a Szentírás, illetve Isten igéje az abszolút kezdet, az élet és a cselekvés premisszája. A második lépés a teológia segít az ige megértésében, egyszer s mint tanítássá formálja az igét. És harmadszor a szituáció vagy a kontextus, az az élethelyzet, amelyre nézve az ember az igéből eligazítást kap. Ez azt jelenti, hogy az igéből felismert teológiai mondani valót Calvin már nem a 16. század metakommunikációs gyakorlatának a szintjén közvetíti, hanem kísérletet tesz arra, hogy a Biblia felől a gyülekezet számára, a konkrét ember számára formáljon tanítást. És mi a funkciója ennek az etikának? Funkciója ennek az etikának immár Calvin törvényi értelmezése és hermeneutikai módszere felől, szintén hármas, a törvény hármas használnak megfelelően, és az a három a következő. Az ember morális önelégültségének a megtörése, kettő, az emberi együttélés minimális követelményeinek és a szabálynak a rögzítése, és három, a hívők Isten iránti engedelmességének elmélyítése, a megszentelődés útján való tovább segítése. Calvin nyilvánvalóvá teszi, hogy a morál kérdését, ha a morál kérdését rábízzuk a természetes értelemre, az ember csak önmaga körül forog, önmagát csapja be a jó felismerésének kérdésében. Azt hiszi, hogy az erény és a vétek ismerete az ő hatalmában van, és hogy az emberi értelem okossága a helyes életvitelhez elegendő. De a bűn megbénítja az ember morális potenciáját, eltéríti őt eredeti rendeltetésétől. Továbbá Isten akaratának erkölcsi igénye nem csak rádöbenti az embert a jó cselekvésének képtelenségére, de gondoskodik is arról, hogy ez a morális deficit általános szociális káosz ne eredményezzen. Szükség van tehát az általános erkölcsi közrendre, vagy hogy Calvin mondja, a kényszerített és kierőszakolt igazságra, melyet ha kell, a hatalom eszközével kell fenntartani, hogy az emberek között a jó rend, a béke és a nyugalom helyreálljon. Végül a törvény harmadik haszna, de immár az evangélium ígérete felől értelmezett etosz értelmében, a hív ember tudatosan vállalja fel kötelességét és erkölcsi felelősségét az emberi együttérés rendjében. Itt mutatkozik meg igazán Calvin pedagógiai és lelki gondozói elkötelezettsége. A teljes írás összefüggésében értelmezett törvény nem megkötözi az embert, hanem felszabadítja. Ugyanakkor ez a szabadság csak a kegyelem erőterében képes gyümölcsöző, másokért felelősséget hordozó életre. És végül egy konkrét területre szeretném bemutatni ennek a módszernek a működését, illetve azt, hogy hogyan kívánja megvalósítani a gyakorlatban Calvin az ő szociáletikáját vagy módszerét, és itt szándékosan nem a politikai etika vagy a gazdasági etika példáit hozom, hiszen erről többször volt szó az elmúlt hónapokban, többen cikkeztek is, hanem egy másik témáról, aminek kevesebb figyelmet szentelünk, gondoskodás a szegényekről. Átfogó gazdasági változások, a városi kultúra kiépülésének felgyorsulása és a kor vallási intoleranciája miatti migráció következtében egyre kevésbé lehetett a változások szociális kísérő jelenségeit, a szegénységet, a mélyülő szegénységet a hagyományos módszerekkel kezelni. Tudjuk, hogy a középkorban a szegénység ideál felmagasztalásra került, igenésre került a kolostori életforma, az alamizsnagyűjtési akciók, a szegények kasszájának a felállítása által kívánták korabeli városok ezt a problémát kezelni. Viszont a reformátorok fellépése alapjaiban kérdőjelezte meg a szegény kérdés addigi kezelését, kihúzta az addigi megpróbálkozások lába alul a talajt. Miért? Azért, mert a kegyelemből hitáltal való megigazulás, reformátori felfogása megfosztotta a jótékonyságot legfőbb motiváló erejétől, vagyis érdemszerző jellegétől. Luther sürgető felhívása a szegénység megszüntetésére egy 1520-ban kelt levelében a német nemességhez egy olyan felhívást tartalmazott, amely arra intette a nemességet, hogy a kolduló szerzetes rendeket fel kellene számolni, és ez a sürgető felhívás valóban oda vezetett, hogy a szerzetes rendek bevétele csökkent, a városok pedig elkezdték keresni a strukturális megoldások lehetőségeit. Calvin a szegénység megítélésének és a középkori megoldások elégtelenségének kérdésében valóban luteri örökség vonalában áll. De átfogó teológiai reflexiói a szegénységről az 1555-56-ban tartott deuteronómiai prédikációkban tárulnak elénk, közelebbről a Deuteronómium, vagy Mózes 5. könyve 15. fejezetének 11-15-ig terjedő perikópájában. Ebben kíméletlen kritikát gyakorol a középkori ember szemlélete és társadalmi gyakorlata felett, amely a mert a szegény nem fogy el a földről, bibliai ige alapján a szegénységet Isten által adott és megfelebezhetetlen rendként fogta fel, sőt a kolduló szerzetesi rend életrend által vallásilag legitimálta. Calvin viszont ezt az igeverset nem a szociális status quo fenntartásának alapjaként, hanem az Isten végzésének bizonyítékaként tekinti, amely szerint a szegénység világban való jelenléte nem fatalista életszemléletre vagy rezignációra kell, hogy vezessen, hanem annak leküzdésére. Itt egy olyan titokról van szó szerint, amely a hit próbája lehet. A gondviselésről szóló tanítás összefüggésében Calvin egy olyan teológiai megoldásra jut, amely a szegényt és a szegénységet nem önmagában, hanem az Istennel és a gazdaggal való kapcsolatában szemléli. Eszerint a gazdagnak és a szegénynek egyaránt Isten az Ura. A gazdagnak fel kell ismernie, hogy gazdagsága Istentől való, és őrizkednie kell attól, hogy a gazdagságát a másik ember feletti hatalmi eszközként tekintse. Isten a gazdagságban a gazdag hitét próbálja meg, mennyire képes a felebaráti szeretet és embertársi felelősséget a szegénnyel szemben megélni. És fordítva, a szegény is próbának van alávetve, mert sorsát türelmel kell viselnie, és nem teheti meg, hogy helyzetén rablás vagy csalás által könnyítsen. És bár Isten a szegénységet vagy a gazdagságot egy kézmozdulattól eltörölhetné, mégsem teszi, mert mindkettőt, a szegényt és a gazdagot egyaránt a hit iskolájába kívánja belátásra kényszeríteni. Jól lehet, Calvin pedagógiai meggondolása a régi keresztény hagyomány, az origeniszi hagyomány vonalában áll. A szegénység nála továbbra is az isteni gondviselés kiismerhetetlen titka. És mint ilyen a helyes istentisztelet és a gyakorlati kereszténység kulcskérdése. A szegény és a gazdag a gondviselés egyében ugyanis egymásra vannak utalva. A szegény a gazdag számára nem csak materiális értelemben jelent kihívást vagy terhet. A szegényt Isten küldi maga helyett a gazdag felé, de ez a találkozás a gazdag számára már nem csak az életről, hanem az élet tulajdonképpeni értelméről, az örök életről szól. És bár a szegény és a gazdag egzisztenciás értelemben kölcsönösen egymásra vannak utalva, az üdvösség felől nézve a gazdagnak szinte nagyobb szüksége van a szegényre, mint fordítva. A szegénység tehát Isten titka és rendelése a világban, ezzel szemben a koldulás eltűrése, azon túl, hogy a fennálló állapotot szentesíti, a korábbi rendnek vagy az isteni rendnek a negligálása. Az eddigiek alapján kézenfekvő lenne azt mondani, hogy Calvin teológiai gondolatvezetéssel nem az igazságtalan társadalmi viszonyok felszámolására törekszik, hanem újabb igazságtalanságokat kíván megalapozni, vagy a meglévő rendet legitimálni. Főleg miután int a szegénység forradalmi módon való felszámolásától. Viszont éppen ezen a ponton Calvin túllép a kérdés csak individuál etikai kezelésének a síkján, és a szegénység megszüntetésének szociális dimenzióira hívja fel a figyelmet. Bár a koldulás legitimálása a késő középkori városok polgárságának köztudatában nem tűnt el, ezzel szemben Calvin kórház, árva és szegényház felállítását, illetve szegénygondozás intézményi feltételének a megteremtését követeli a várostól, ugyanakkor a szegények gondozását a keresztény gyülekezet életrendjévé kívánja tenni. És ahogy Gánóczi Sándor megállapítja, a diakonátus intézményének átgondolása és ekléziológiába való bevétele történik itt meg, ezzel a gondolatvezetéssel, diakonátus nélkül tehát nincs eklézia. Ugyanakkor két veszélyt is érzékel Calvin ezen a téren. Egyrészt jól látja, hogy a diakonusok legkörültekintőbb kiválasztása és szolgálatba állítása kiüresedhet, vagyis a szolgálat üresedhet ki, ha a tisztségviselői feladatuk lelki dimenzióit elhanyagolják, vagy ha nem az egyház, hanem mondjuk a világi szervek, a konzisztórium választja ki a diakonusokat. Egy későbbi prédikációban évek tapasztalata után ezt a helyzetet így jellemzi. A szegényeket jól lakatjuk levessel, de közben megfeledkezünk az örömhírről, az evangéliumról. Megtörténhet ugyanis, hogy az egyház diakóniája gépies leves osztással laposodik, ha elfeledkezik a szolgálat lelki tartalmáról. Másrészt fennáll a veszély, hogy a szegényekről való gondoskodás legjobb egyházi vagy politikai szabályozás vagy intézményi háttér ellenére is a szegény kérdés objektivizálásához, osztály és rangkülönbségek kialakításához vezethet. Ennek ellensúlyozására Calvin a szegényekről való gondoskodás személyes elkötelezettségét újból az írás alapján az előtérbe helyezi, és azt mondja, hogy nem általában vannak szegények, hanem a te szegény testvéredről van szó, az 5 Mózes 15.9.11-re utalva. A birtokos szerkezet, a te szegényed, a szegény és a gazdag találkozásának olyan szintjét feltételezi, ahol a segítségnyújtás és annak elfogadása, közösségvállalásá formálja ezt a kapcsolatot, ahol nem történhet meg, hogy a szegény a peremre szorul, a gazdag pedig kivonja magát a felelősség alól. Ez a gazdag és a szegény kapcsolatának már egy olyan dimenziója, amelyben a kommunióról van szó, a szószoros értelmében, és amelyben egy lelki csoda mehet végbe. Ez pedig a hit konzekvenciája. E szociáletikai meggondolás mögött az a teremtés teológiai ismeret áll, miszerint a földi javak végső soron Istentől kölcsönkapott javak, melyek tulajdonjoga személyhez kötött ugyan, de amelyek a felebarát és a közösség hasznát és az emberek közötti békét kell, hogy szolgálják. Befejezem összefoglaló gondolatok. Calvin szociáletikai gondolkodása a szegénység-gazdagság kérdésében is egyfajta megfeleltetés követel, más területen ugyanígy. Isten embersége és az ember humanitása, Isten bőkezűsége és a szegények javakban való részeltetése, az Isten irgalma és az ember-embertárs iránti könyörülete között. Nem arról van itt szó, hogy Calvin egy idealisztikus társadalmi modell felállításával próbálkozna. Nagyon is reálisan látta a gazdagok ellenállását, által a kor főbűnének a kapzsiságot tartottam, és látta azt is, hogy a gazdagság az embert helyes önismeretében gátolja. De a másik oldalon a szegénységet sem eszményíti, még kevésbé spiritualizálja. Ugyanolyan keményen inti a szegényeket, mint a gazdagokat is. Viszont a felebaráti szeretet megélésének konkrét és realisztikus lehetőségét tartja szem előtt a józan méltányosság és a mértékletesség alapján, és azt követeli, hogy mindenkinek megadassék a magáé, tudva azt, hogy nincs nehezebb, mint a vágyakat megfékezni, vagy a megkívánt dolgoknak, materiális dolgoknak, javaknak búcsút mondani. Calvin tehát a cselekvés reális lehetőségeit keresi. E tekintetben teológiai, etikai vagy szociáletikai megfontolásai és gyakorlati következtetései nem a radikális, hanem a közvetítő lehetőségek kategóriában szemlélendők, de ellentétben a pusztán társadalompolitikai meggondolásokkal, nem egyszerűen társadalmi csoportok, nem társadalmi érdekek és osztályok között igyekszik közvetíteni, hanem az Isten igazságossága és az emberi élet valósága között. Köszönöm szépen a figyelmet!